Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a gyémántpiacról és a legnépszerűbb hazai nyári úti célokról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Mesterséges drágakövek hígíthatják a gyémántpiacot. Az elmúlt években egyre több laboratórium állít elő a gyémántra a megtévesztésig hasonlító másolatot, amit szabad szemmel szakértők sem tudnak megkülönböztetni. Árban akár 60%-kal is kedvezőbb lehet a mesterséges drágakő, ezért sokan választják ezt például eljegyzésre vagy ajándékba. Erősítette meg rádiónknak a Fejl arany és gyémánt ékszer alapítója. Befektetésnek azonban továbbra is a sok milliárd éves eredeti gyémántot érdemes keresni. Fejl Róberttel Somodi Evelin beszélgetett.
Európai, illetve amerikai médiumok is egyre többen foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a laboratóriumi gyémántok úgymond leküzdhetik a természetes gyémántokat a piacon. Hát árban mindenképpen, de önök hogy látják a kereslet tekintetében, ez mennyire valós, helytálló állítás?
A leküzdhető kifejezés az erős, az tényleg az, hogy egyre nagyobb trend, egyre többen keresik ezt a megoldást, ugyanis aki ékszert akar mondjuk ajándékozni, akár egyedisi gyűrűt ránykérés tekintetében, ott egyszerűen azt teszik észre, hogy kinéznek egy gyönyörű gyűrűt, mert egy hatalmasnak kő van, és látják az árát természetes gyémántból, teszem azt mondjuk 4 millió forint, és mondjuk azt látják, hogy mesterséges gyémánttal pedig másfél millió forint, vagy kettő, és egyre többen ugye akár csak az ár szempontjából is döntenek a labor gyémántok mellett. Arra nem is beszél, hogy sokaknak szimpatikus az, hogy környezetbarát és úgymond etikusnak tartják, bár én ezt mindig kiszoktam javítani szakmailag, ez nem jelenti azt, hogy a természetes gyémánt nem etikus, hogy jóval nehezebb ugye biztosítani azokat a forrásokat, ami ellenőrzött és biztosított. Szóval én azt gondolom, hogy aki a természetes gyémántokat vásárolja, az meg mindig szeretné a természetből származó, és mondjuk úgy, hogy nem egy létrehozott követ vásárolni, de egyre többen nyitnak ugye a modern és az okos megoldások felé.
Ez az árkülönbség egyébként változóban van az utóbbi években? Ez lehet, hogy növeli a nyitottságot, vagy inkább ez az etikus marketing elterjedés az, ami e felé hajthatja esetleg a vásárlókat jobban?
A vásárlók is azért egyre tájékozottabbak, és ők is azért rájönnek, hogy ez az etikusság, az nem azt jelenti, hogy a természetes gyémántok nem etikusak, szóval, hogyha valaki természetes gyémántot akar vásárolni, akkor is meg tudja találni azokat a márkákat, azokat a cégeket, hogy meg tudja tenni, illetve be tudja szerezni etikusan is ezeket a gyémántokat. Erre visszatérve, alapvetően ugye régen azt mondtuk, hogy 40-50%-kal, ez a régen az azt jelenti, hogy 2022-ben azt mondtuk, hogy 40-50%-kal is akár kedvezőbbek lehetnek, ez gyémánt minőség és méret függő. Ugye egyre többen foglalkoznak ezeknek a gyémántoknak a növesztésével, gyártásával, fejlődik a technológia, és most már lassan inkább túlkínálat van, szóval az ára miatt is ugye inkább kedvező, most már akár 60-80%-kal is kedvező. És hát ez egy érdekes kérdés, hogy ez hol fog megállni, és mi lesz ennek a vége. Azt gondoljuk, hogy ez meg fog azért állni egy bizonyos ponton, de bennem a pakliba az is, hogy akár kiváltják a cirkóniákat, és annyira kedvezőbbek lesznek mondjuk 10 éven belül, hogy már szinte minden aranyékszerű mesterséges gyémánt.
Hát igen, érdekes belegondolni például már csak abba az összevetésbe, hogy mennyi idő alatt készül, illetve képződik ez a kétfajta gyémánt típus. Ugye több millió évről beszélünk, vagy akár egy 15 perces labormunkáról. Ez számít még a vásárlóknak egyébként?
Hát én azt gondolom, hogy manapság inkább milyen hétről beszélünk, persze ez eljárás és méret függő is. Alapvetően ugye az évmilliárdok alatt jön létre a földkéreg mélyén, és milyen héten belül jön létre a laborokban. És hát a gyorsaság igazából nem feltétlenül befolyásolja szerintem a vásárlókat, a piacot mindenképpen, szóval, mint mondtam, egyre modernebb, egyre jobb a technológia, és egyre jobb a verseny is, tehát egyre több végszerbe ebbe az iparágba, hogy laborban növesztenek gyémántokat, és nehéz megjósolni a következő akár 5 évben, ki lesz ennek az eredménye. Az biztos, hogy egyre kedvező most az ár, és a trend is talán emiatt is egyre nagyobb. Ugye elénk szkeptikusak voltak az emberek, sokan azt hitték, hogy ez nem olyan, ez valami hasonló, ez valami olyan jellegű, de mégse pont ugyanilyen, és most már egyre jobban tájékozottabbak az emberek, hogy a keménysége ugyanaz, de ugyanannyira időtálló, magán szerkezete, az átalakítása által is ugyanolyan szikrázó fénye van, ugyanolyan tüze van, és így az emberek rájöttek, hogy ugyanazt az élményt adja, és ugyanazt a tartóságot, így a többen bátran választják.
Szemmel egyébként megkülönböztethető a két típus? Szabad szemmel, persze.
Szabad szemmel szinte nem lehet különbséget tenni, még szakértőknek is nehéz, inkább speciális eszközökkel lehet tesztelni igazából ezeket az élményeket, és még ott is igazából azt szokás mondani, hogy azért laborkörülmények között lehet leginkább megállítani. Ugye teszteljárással készült gyémánt van, és azt lehet mondani igazából, hogy szabad szemmel, akár csak felhasználni szemmel, abszolút nem lehet különbséget tenni.
Ebből kifolyólag vannak egyébként visszaélések a piacon?
Én már hallottam sajnos terüket erről, és van sajnos. Tehát alapvetően nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy az ember honnan és mit szerez be. Én azt gondolom, hogy eddig is nagyon fontos volt, hogy az ember gyémántot honnan vásárolt, akár csak az etikus forrás miatt. De most már sajnos előfordulhatnak nagyon csúnya átverések is emiatt, szóval most már akkor még fontosabbá vált emiatt is. Tehát tényleg meg biztató márkát, hogy céget választanak, akik már jó ideje a piacon vannak, és tényleg nem ilyen jöttnek forrásokból vásárolni, akár részlet, akár gyémántot.
Egyébként az Európában, vagy akár Magyarországon beszerezhető eredeti gyémántok honnan érkeznek az országba? Ugye India talán az egyik legismertebb csiszoló ilyen szempontból, hogy onnan érkezik a legtöbb Európába?
Erre azért nehéz válaszolni, mert inkább úgy néz ki a folyamat, hogy persze sok bánya van és sok csiszoló, de a legtöbb esetben azért mégiscsak a tőzsdére fut be minden, és ugye akár csak nekem, akár nagyobb cégeknek, ugye, mint nekem is vannak ugye nagyon stabil partnereink, itt megint szóba hoznám ugye azt, hogy mennyire fontos, hogy etikus forrásból szerezzünk köveket. Szóval én azt gondolom igazából, hogy itt a tőzsde az, ahol minden összefut, ugye Antwerpenbe, és onnan megfelelő forrásokból, ami azért vagy szinte az etikus szempontjából is fontos, szerezzünk be ugye gyémántokat. Biztos, hogy vannak olyan kereskedők, akik közvetlenül szereznek be bizonyos országból gyémántokat, de erről nincs elég információ, hogy erről stabil infót adjak.
Mi a helyzet egyéb vetélytársakkal? Említettük ugye az úgynevezett másolatok piacát, de volt szó arról is azért az elmúlt években, hogy az arany egyre népszerűbb befektetés, illetve akár az ajándékozás ékszerpiacon is egyre népszerűbbé válik, válhat. Gyémánthoz viszonyítva ez mennyire érezhető, hogy esetleg az arany felé fordulnának az ügyfelek?
Az arany ez megint egy érdekes téma, hogy az elmúlt években hihetetlen módon felment az ára, szóval azért ez a világpiacon egy nagyon-nagyon erős jelenség, ami sok mindenre kihatással van. Ez tudjuk, hogy nagyon összetett, hogy ez miért alakult így. Az ékszerpiacra ez azért vegyes hatással van, mert ugye az ékszerek jóval drágábbá váltak, a sima arany ékszerek is. Az emberek vásárlási szokása, kedve is azért valamelyest változott. Mint befektetési forma, az biztos, hogy az arany most nagyon népszerűvé vált, ez részben ez befolyásolta az árának a megemelkedését, és alapvetően persze egy jó befektetési forma. Azért a gyémántok világában is jellemző, de inkább a természetes gyémántok világában a befektetési szándék. A mesterséges gyémántoknál ez abszolút nem releváns, ugye, mint ahogy beszéltük, hogy az ára csökken. A természetes gyémántoknál is csak bizonyos kiváló minőségű gyémántok alkalmasak erre. A bizonyos méret felett, a bizonyos kategória gyémánt lehet jó befektetés, és alapvetően itt is most azért kicsit érdekes a piac, mert azt ilyen szinten megesszük a mesterséges gyémántok iránti kereslet, így valahol ez befolyásolja a természetes gyémántok árát is. Most még nem nagy mértékben, de ezt is nehéz megjósolni, hogy a természetes gyémántok piaca és az árak hogyan fogják ezt így lereagálni, hogy jóval nagyobb kereslet lesz legyen inkább a mesterséges gyémántok iránt, legalábbis most az elmúlt évek ugye ezt mutatják. Szóval nehéz megjósolni, hogy esetleg a természetes gyémántok ára hogy fogja ezt lereagálni, de jelenleg még mindig azért a természetes gyémántok mellett ott van az erősért, befektetési szempontból, ami még jelentős szerepe van a piacon.
Nagyjából százalékban kifejezve az utóbbi években mennyivel lett alacsonyabb a természetes gyémánt ára egyébként?
Most még jelentősen nem csökkent a természetes gyémántok ára. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a természetes gyémánt kereskedelmi piacán vannak olyan lehetőségek, akár ár szempontjából, ami egyértelműen azért alakult így, mert a mesterséges gyémántok iránti kereslet növekedett. Szóval nem azt mondanám, hogy most akkor csökkent úgy globálisan a természetes gyémántok ára, hanem a gyémánt piacon ugye több kereskedő és több cég által megtalálkoztam olyan árállattal és olyan kínálattal, ami egyértelműen emiatt alakult kedvezőbbé, mert a mesterséges gyémántok piaca növekedés van.
De hogyha mondjuk befektetési szemmel nézzük a természetes gyémántokat, akkor az még mindig egy megbízható értéket tartó befektetés lehet, aki esetleg ilyen célból vásárolja.
Én azt gondolom, hogy igen, a természetes gyémántok befektetési szempontból mindig is úgy érdemes gondolni rá, hogy ez egy hosszú távú befektetésként értelmezhető csak, a rövid távú befektetésként semmiképpen se volt ideális korábban se természetes gyémántba gondolkodni. Ha valaki hosszú távú befektetésbe gondolkodik, akkor még mindig azt lehet mondani, hogy bizonyos méretű és bizonyos kiváló minőségű gyémántok abszolút jó befektetési szándéknak, szóval én nem beszélnék róla még senkit. Ettől függetlenül én is kíváncsian tekintek a piacra, ugye a következő 5-10 éven belül, mert ez, amit most állítok, ez változtat azért.
A Fejl arany és gyémánt ékszer alapítójával, Fejl Róberttel, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Siófok és Budapest vezet a legnépszerűbb nyári úti célok toplistáján. Ezek után Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs következik. Ez derült ki a szállás.hu legfrissebb adataiból. A régiók között a Balaton térsége viszi a prímet a foglalások 31%-ával. Észak-Magyarországra a szállás.hu foglalók 16%-a utazik. A szállástípusok között az apartmanok vezetnek. A legtöbben az indulás előtti nap döntenek a nyaralásról. Kelemen Lilivel, a szállás.hu sajtószóvivőjével Tóth Kata beszélgetett.
Változott-e az elmúlt évek trendje annak tekintetében, hogy Siófokra legvonzóbb nyári úti cél?
Nem látunk változást, tehát továbbra is Siófok a legkeresettebb úti cél a magyar vendégek körében, legalábbis akik a szállás.hu-n foglalják le a szállásukat, illetve régiós bontásban is azt látjuk, hogy még mindig a Balaton népszerűsége töretlennek tekinthető, a nyári foglalásaink harmada a magyar tenger térségébe szól.
Kik mennek Siófokra egyébként elsősorban? Én azt gondolnám, hogy az ottani nyüzsgő balatonparti élet miatt elsősorban a fiatalok keresik.
Vegyes a vendégkör, ugyanis Siófokon, bár ugye klasszikusan igen, azt gondolnánk, hogy csak a fiataloknak nyújt szórakozási lehetőséget, de nagyon széles a program kínálata egész nyáron, illetve a szálláshely kínálata is lehetővé teszi azt, hogy a családok, akár a kisgyerekesek is jól tudják érezni magukat, illetve az sem utolsó szempont Siófok mellett, hogy viszonylag könnyen és gyorsan megközelíthető az ország több térségéből is, például a fővárosból is sokan érkeznek Siófokra.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye a fővárosból azt lehet tapasztalni, hogy pénteken gyakorlatilag 2-kor bedugul az M7-es, és mindenki indul Siófoknál, mint hogyha valóban gyérülne a dugó. Ez azt is jelenti, hogy adott esetben a Balaton nyugati része elhanyagoltabb?
Nem állítanám így kategórikusan. Megnéztük azt is, hogy a Balaton térségében még melyek azok a települések, amelyek különösen népszerűek a vendégeink körében. Sokan például az északi partot választják, Siófok mellett a balatoni régióban Balatonfüred a második legnépszerűbb a vendégek körében, de rögtön a harmadik helyen Hévíz található. Negyedik helyen Balatonlelle, utána Keszthely, Zamárdi, Balatonboglár, Ponyót, Balatonföldvár és Balatonalmádi a legkeresettebbek.
Mi a helyzet a Balatonon kívül?
Az országos toplistánkon Siófok után egyébként egyből a főváros Budapest következik, utána viszont harmadik helyen már Eger áll. Eger után Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs következnek. Tehát a településekből is jól látszik, hogy a Balaton mellett egyébként az észak-magyarországi régió, illetve a délalföldi települések vonzák legnagyobb arányban a vendégeket. De mindenhol azért a strandolási lehetőség, a fürdők, téles hotel és apartman kínálat elérhető, illetve természetesen mindezek mellett széles a program kínálat is, amit ezek a nagyobb települések, illetve a környékükön található települések is nyújtanak a nyáron a vendégek számára. Gondoljunk csak a bor, illetve egyéb gasztronómiai tematikájú rendezvényekre például.
Említette a fürdőket. Milyen olyan gócpontok lehetnek még nyáron, amik köré szerveződnek mondjuk az utazások?
Ez lehet látszik az adatainkból, pontosabban a szállás.hu nem csak szállást lehet foglalni, hanem programkínálattal is foglalkozunk, és onnan a csapatunk azt jelezte vissza, hogy ilyenkor szívesen töltik a vendégek az idejüket városnézéssel is, mivel azért ez valamennyire időjárás függő, de ilyenkor is vonzóak a várak, kastélyok, egyéb kiránduló helyek, akár kilátók, természetközeli élményeket is keresnek, illetve Egerben folyamatosan népszerű egész évben, de nyáron is például az Egri vár.
A szállástípusokat illetően miket tapasztalnak?
Az országos összesítés alapján az látszik, hogy idén nyáron az apartmanokat keresik a legnagyobb arányban a magyar vendégek, a foglalásainknak körülbelül harmadával. A második helyen állnak viszont a hotelek, valamivel több, mint a foglalásunk 27%-a szól hotelbe, és a vendégházak a harmadik legnépszerűbb szállástípus, a foglalásainknak a 23%-ával, de ahogy mondtam, ez az országos összesítés. Hogyha már régiós bontást nézünk, akkor általában igaz az, hogy azért az apartmanokat keresik a legtöbben, de például az észak-magyarországi régiónál az látszik, hogy ott a vendégházak a legnépszerűbbek, és a vendégházakat pedig második helyen a hotelek követik.
Nézzük az ellátás típusát.
A nyári foglalások többsége során a vendégek ellátás nélküli opciót választottak, egészen pontosan a nyári foglalásunk kétharmada ellátás nélküli. Azok, akik viszont kértek ellátást, körülbelül a reggeli opció a legnépszerűbb, a nyári foglalások 18%-ánál választottak reggelit a vendégek. 13% választott félpanziós ellátást, és Magyarországon belül az all-inclusive, illetve a teljes ellátás az eléggé ritka. All-inclusive foglalásaink a teljes foglalás 1,4%-át jelentik, és a teljes ellátás aránya pedig 0,1%.
Átlagban mennyit költenek a magyarok szállásra, és hány napra terveznek?
A nyári foglalási adataimból az látszik, hogy a legtöbb vendég inkább rövidebb időre foglal, a leggyakoribb a két éjszakás tartózkodási utána, a leggyakoribb a két éjszakás tartózkodási idő, utána pedig az egy éjszakás foglalások jönnek, és őket követi a 3, illetve 4 éjszaka, ebből a 4-ből van a legtöbb foglalásunk. Ez össze is kapcsolódik azzal, hogy a legtöbb foglalás, ami a foglalásunk 79%-át jelenti, legfeljebb 170 ezer forint értékű. Azt is látjuk az adatainkból, hogy a szívkártya használati is népszerű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban pedig 28%-át fizették szívkártyával a szállás.hu oldalán.
Mennyivel az utazás előtt foglalják le a szállásukat a magyarok?
A belföldi utazást eléggé befolyásolja többek között az időjárás is. Azt látjuk, hogy a legnépszerűbb az egyébként az utazás előtti napon való szállásfoglalás, tehát tényleg nagyon sokan hagyják a legutolsó pillanatra a foglalást. Hogyha egy átlagot nézünk, akkor viszont az átlagos előfoglalási idő az körülbelül 2 hónap. De azt is megnéztük, hogy mi az előfoglalásoknak a középértéke. Ebből viszont az látszik, hogy a foglalások, nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal előre már lefoglalják.
Kelemen Lilivel, a szállás.hu sajtó szóvivőjével Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövünk vissza.